Azt lehetne mondani, hogy végre újra jó hírek az ESG frontról.
Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.
A téma egyszerű is, de komplex is. Amikor az ESG-ről beszélgetek, akkor nagyon-nagyon sokszor jelzem azt, hogy véleményem szerint ez a három betű lerövidítése, az environmental, social és a governance, ebből az első rész az, amit a legtöbben ESG mögött tudomásul vesznek, és a másik kettővel szinte nem is foglalkoznak, habár a hatása a social és a governance pontoknak sokkal radikálisabb, mint csak idézőjelbe az environmental, a fenntarthatóság, a zöld témák kérdése. Jött az a kérdés is ugye, hogy az ESG most úgy tűnik, hogy egyáltalán nincs így a kirakatba, hogy ez most megint elmúlik, ez csak egy ilyen duvatos hullám volt. Na ja, ha megnézzük, akkor az ESG téma és minden, ami mögötte van, az már az 50-es évek óta újra és újra, mint téma előtérbe kerül, aztán egy kicsit lehűlnek a kedélyek. Az utolsó nagyobb hullámot Larry Fink, BlackRocknak a CEO-ja indította el egy pár évvel ezelőtt, amikor az éves részvény tulajdonosoknak szóló levelébe, főleg az ESG témára hívta fel a figyelmet. Ugye az S és a G, az annak azért radikális a kihatása, mert rendszerek mögé néz, struktúrákat, üzleti modelleket, tehát az egész rendszer működését teszi kirakatba. És ugye amikor így transzparenciával foglalkozunk és a kirakatba megyünk, akkor azt is tudomásul kell vegyük, erre sokan nem gondolnak előre, hogy amit látni fogunk, lehet, hogy nem fog tetszeni. És ezzel kibékülni elég nehéz, hogy belássuk azt, hogy A, egy abszolút intranszparens világból jövünk, főleg akár az üzleti modellekbe is, és azt, amit látni fogunk, az nem fog tetszeni. A kérdés az, hogy ezt hogy kezeljük, és mikortól változnak meg dolgok. Az én üzleti környezetemben is van most aktuálisan is megint valaki, aki évek óta, legalább 10 éve, kvázi lelkesedés mutatva, amikor előadásokat tartottam transzparenciáról, etikáról, ESG témakörökről, akkor lelkesen ezt nézte, hallgatta, de ma úgy tűnik, hogy azután hazament, és mint Bernie Madoff, az egyik legnagyobb csalója az amerikai rendszernek, hazament, és az ajtó mögött pedig a régi intranszparens struktúrák szerint még jobban belenyúlt sok mindenbe, és dolgozott, és most, amikor így összetevődnek mozaikok, és kiderülnek dolgok, hogy na ja, ezt lehetett volna másképp is csinálni, de mondjuk úgy, hogy de jure, még nagyon halványon így a legális határ mellett mozgott, elvárja, hogy ezt megértsék az emberek, és azt kell mondjam, hogy abszolút nem. Nem kap tőlem megértést, mert ja, a folyamatok már elég hosszú ideje elindultak. Emlékszem, hogy 10 évvel ezelőtt egy üzleti partnerem, egy külföldi, amikor a legelőször így nagyon sok strukturális változásról beszélgettem, ami jönni fog, azt a kérdést feltette, hogy azért ő kíváncsi, hogy ez hogy fog működni az egész transzparenciával, ott valamikor fognak majd harangozni, hogy akkor mostantól másképp lesz az egész, és akkor most jobban kell figyelni, és hát már akkor mondtam, hogy szerintem nem, itt harangok nem lesznek, hanem ez egy folyamat lesz, egy állandó folyamat, és mindenki eldönti, hogy mennyire feszegeti a határokat, és lehet, hogy lesznek olyan dolgok, amit azután, mint felelősséget majd vállalni kell. És ugye, amikor ezt így belemegyünk transzparensebben rendszerekbe, akkor persze, hogy a rendszerek azok azok ennek nem örvendenek, nem tapsolnak. Az első pillanatban lehet, hogy az, aki bátran kilép, annak van egy pár taps, de azután a rendszerben résztvevők elkezdnek gondolkozni, és ott rengeteg élvezője van a rendszereknek, rengeteg tettese van, rengeteg segítője a rendszernek, segítője a rendszernek, vannak olyanok is, akik szerettek volna hozzatartozni a rendszerhez, de nem sikerült bejussanak. Tehát ezek mind, amikor így észreveszik, akkor ellenállni fognak, és azok, akik a rendszereket egy kicsit kibontják és kinyitják, azokat persze, hogy legelőször megpróbálják támadni, diszkreditálni. Tehát ez normális, ez mindenütt így van, ez így van politikai szinten, így van gazdasági szinten is. Ezért nem tud ez már hónapra menni az egész ESG változás és strukturális változás, de a folyamat az elindult és megy, és még egyszer minden transzparens új lap előtt van egy kihívást, és ezt azt kell mondani, hogy ez mindenki egy bizonyos szemszögig saját maga dönti el, hogy minden nap saját magával szembe őszinte marad, vagy engedi, hogy megvegyék. Ezt el kell dönteni. És ugye ez nem marad ennyire ezotérikus szinten, az egész azért benne van a gazdasági struktúrákban is, és ez a hét azért is érdekes lesz, mert Christine Lagarde csütörtökön az Európai Központi Bank élére fog megint lépni, és közölni fogja, hogy akkor az Európai Központi Bank hogy kezeli tovább a kamatot, mit fog tenni, esetleg hamarabb fog-e lépni, mint az Amerikai Központi Bank, eddig ugye az LKB és a FED között megvolt az a nem kimondott, de mégis megszokott ütem, hogy egyszer a FED lép, azután az LKB lép. Ennek ugye mind kihatása van az anyarányokra is, egy euró dollár közötti témákra, és az Európai Központi Bank többször hangsúlyozza azt, és ez egy magyarázat a döntéseibe, hogy az euró stabilitás és az ár stabilitás az, amit próbál elérni. Na most, hogyha az infláció visszajön, csökken, akkor megjelennek már azok a hírek, hogy akkor megint elérjük az árstabilitást, azt a szintet, ami volt 2020-ban. Egyet csak nem szabad elfelejteni, az infláció 2%-nál vagy 3%-nál az persze, hogy kevesebb, mint 9-nél, de az nem jelenti azt, hogy nincs infláció. Tehát az infláció az persze, hogy tovább is létezik, nem növekszik olyan erősen, mint egy pár éven keresztül, és ami biztos, hogy nem történik meg, hogy az árstabilitás esetleg visszakerül arra a szintre, ami volt 2020-ba, ez nem azt jelenti, hogy az árak ugyanazok, mint 2020-ba, hanem a növekedés arra a szintre kerül, és 2% infláció még mindig azt jelenti, hogy 20 év után a vásárló ereje a fiát fizetőeszköznek az a feléné van. És itt ugye az infláció kérdésében újra és újra jön az a kérdés, hogy minek is kell nekünk a fiát fizetőeszköz, a forint, az euró, a dollár, a jen, a svájci frank. És az infláció az ugye mindig ezeket a fiát fizetőeszközöket érinti. Nem a tárgyértékeket, hanem a fiát eszközöt. A nehéz az különbséget tenni abban, hogy egy árfolyam emelkedés az most valójában annak a befektetési kategóriának az ár emelkedése, mert nagyobb a kereslet, és több fiát áramlik be oda, vagy pedig csak a figyelőnek a szint lezuhanása. Tehát, hogyha árfolyamok emelkednek, akkor ez két oldalról lehet az egyik, hogy az egyik eszköz, amiből figyelek, az hígul és gyengül és lezuhan, vagy a másik valójában emelkedik. Még az is lehet, hogy mind a kettő csökken, csak az egyik erősebben csökken, és ezért ez úgy tűnik, hogy a másik nyert. Tehát a fiát fizető eszköznek a szerepe az újra és újra felmerül, feketeni a kérdés, hogy minek is kell ez nekünk. Hát alapjában, ha visszamegyünk, hogy miért lett kitalálva a fizető eszköz, az azért lett kitalálva, hogy ne kelljen állandóan árut vigyünk magunkkal a hátizsákba, a tojást, hogy lisztet kapjunk, a tejet, hogy kolbászt kapjunk, hanem kialakult az, hogy van egy darab papír, ami mögött van egy ígéret. És ez nem egy ezoterikus téma, azt mondom, hogy van egy ígéret, mert ez parójában ez van, ha valakinek ma odaadunk egy papírt, akkor ő elfogadja azt az ígéretet, hogy ezt a papírt visszacseréljük, vagy visszaváltjuk valamire, és ugye a legtöbb államkötvény mögött is ma nem egy törlesztési ígéret van, hanem a legtöbb esetben egy visszavásárlási ígéret van. És ez egy nagyon lényeges különbség, hogy törlesztési ígéret, vagy visszavásárlási ígéret, mert a visszavásárlási ígéret hozzá van ahhoz kötve, hogy akkor kell újra likviditás legyen, hogy ezt a követelést visszavásároljam valakitől. Ahhoz, hogy legyen újra likviditás, ahhoz általában a legtöbb ország új kötvényt bocsájt ki. Ez mindaddig működik, amíg a piacok adnak az államoknak likviditást, és elhiszik ezt az ígéretet. Ha én ma, mint János Zsolt, kiadnék kötvényeket, akkor ezeknek a kötvényeknek a biztonsága addig létezik, amíg én létezek. Ha bármi történne János Zsolttal, akkor a János Zsolt kötvényeinek a biztonsága megkérdőjelezhető. Mert a kérdés az, hogy az örökösök, az utódok, akik ezt azután átveszik, ezt hogy kezelik? Azt mondják, hogy igen, mi azt az ígéretet visszük tovább, vagy nem. És ez a fizetőeszközöknél ugye egy lényeges téma, ennyire ezt így transzparencia oldaláról is kézbe venni. Larry Fink megint ugye a múlt héten már a podcastban téma volt, hogy az új aktuális levélben az államadóság és az eladósodási szinteket hozta mint fő problémát fel. És ez ugye ez befektetőknek nagyon lényeges, az eladósodási szint, akkor, hogyha a vagyonukat fizető eszközbe tartják. Tehát mindig, amikor ezt a témát így kézbe veszük, akkor egy kell tudatosuljon bennünk. A vagyonunknak azt a részét érdemes fizető eszközbe, tehát forint, euró, dollár, svájcikon, bármibe tartani, ami belátható időre valójában, mint fizető eszköz szükséges is. Minden, ami hosszabb időre nem lesz szükséges, mint fizetőeszköz, azt nem érdemes fizetőeszközbe tartani. Mert most a kulcskérdés persze az, hogy mit jelent ez a hosszú idő, hol van ez az idősáv, és ez azon is múlik, hogy milyen alternatív befektetést látunk, és annak milyen ciklikus fejlődései vannak az áraknál. Ugye ez az áringadozás az, ami azokat az embereket elbizonytalanítja, akik nem értik, hogy nőnek létre ár ingadozások. Vegyük a legegyszerűbbet, mert az kézzel fogható sok embernek az ingatlan. Ha ma megvan egy ingatlan építve, és induljunk abból ki, hogy az ingatlannak az eróziója, tehát a minőségi csökkenése az nagyon lassú. Tudjuk azt, hogy 15-20 évente ingatlanokba kell investálni, hogy a minősége megmaradjon, és ezen keresztül az ára is megmaradjon. Mihez képest? Hát más ingatlanhoz képest, ami összehasonlítható. Tehát, hogyha ezt egyszer megépítettem, és ez megvan, és ennek megvan egy alapára, hogy ez az ár azután emelkedik-e, vagy csökken, csak az ingatlant nézve, ez azon múlik, hogy mekkora a kereslet, tehát mennyi fiát pénz cserélődik ingatlan ellen. Hogyha éppen sok fiát pénz cserélődik ingatlan ellen, akkor ennek az ingatlannak az ára emelkedik, mert nincsen végtelen olyan ingatlan ugye rendelkezésre. Ha éppen nincs a kereslet, akkor az ingatlan nem tűnt el, de az aktuális tranzakciós ára az csökken. És ezt, ha értem, mint befektető, akkor ezt tudom maximum megnézni, hogy mekkorák az ilyen ciklikus ingadozásoknak az idősávai, és ez lehet az az idő, amennyi időt áthidalására kell nekem a fiát fizetőeszköz. Mert akkor esetleg ilyen ingadozás párhuzamos likviditással át tudok hidalni, és ez különböző ingatlanoknál, különböző részvényeknél, a részvénypiacon belül attól függ, hogy milyen szektorokat veszünk ugye kézbe. És az eladósodási téma ezt azért befolyásolja, mert pont itt minél magasabb az eladósodás, minél több likviditás van gyártva, annál inkább erodálódik, hígul az a fizetőeszköz, amelyik rendelkezésemre áll, és amikor felteszik emberek azt a kérdést, hogy de akkor most melyik devize jobb, ezt így magába, anélkül, hogy megnézzem annak a fizető eszköznek a hígulását, a gazdasági háttereket, azt az ígéreket, ígéretet, aki megadja nekem az ígéretet erre a fizető eszköze, annélkül nem tudom megállapítani, hogy melyik jobb vagy rosszabb, egybe kibékülhetek, minden fizetőeszköz, az csak fizetőeszköz, az csak fiát. És az egyes fizetőeszköz közötti árfolyam mozgások, azok ebből a szempontból nézve rövid spekulációk, ezzel lehet játszani, de ha az a gondolatom, hogy hogy tudom vagyont befektetni, akkor ez a rövid ingadozás alapjában engem nem érdekel. Ugyanúgy, mint különböző befektetéseken belül is, kategóriákon belül is, ha vannak árfolyam ingadozások, oké, ezek ciklikus ingadozások, ez rövid spekuláció lehet, de magába az, hogy a fiatból áthelyezem a pénzemet más befektetési eszközbe, abba a kérdésbe ez lényegtelen. Tehát minél hosszabb az idősáv, amiben gondolkozni tudok, annál kevésbé érdekes az aktuális timing, minél rövidebb az idősáv, annál relevánsabb lesz a rövid spekulációs mozgás. Ez az egész eladósodási téma ugye a legkésőbb akkor indult el, amikor az alany fedezetet megállította, felfüggesztette Amerika. És ez is érdekes, mert ugye az arany fedezet felfüggesztése az egy átmeneti sztori volt, amit elfelejtettek azután visszaállítani, hogy mégis legyen az aranyfedezet. Ugye az aranyfedezetnek megvolt az előnye, hogy a kibocsájtott fiát az 1 dollár, 10 dollár, 100 dollár mögött valójában az aranyfedezet ott volt. Ennek ugye az a hátránya, hogy az, hogy mennyivel tud növekedni a fizetőeszköz, ez azon múlik, hogy mennyire sikerül több és több aranyat kihozni a bányából. De szerencse kérdése is, mert nem tudjuk azt, hogy melyik bányából hol mennyi aranyat lehet éppen most kihozni, tehát az nem annyira pont precízen betervezhető. És ezért a megszüntetés az jó volt, mert ezen keresztül a fiat papírt, ezt lehetett erősebben gyártani eleinte azzal a céllal, hogy a vietnámi háború tudja Amerika finanszírozni, de azután ugye ez a likviditás, ez került be a gazdaságba is, és a best case szenárió a legjobb esetben az investíció az növekedésbe megy, infrastruktúrába megy, innovációba megy. Tehát ez az, amit Larry Fink is mond, hogy ha már az eladósodási szint magas és megemelkedett, akkor ez menjen legalább növekedésbe, hogy akkor a globális gazdasági harcba tudjak nyerni. Egy választási évben sajnos azt is látjuk, és ez most nagyon erősen jelentkezik, de ezt látjuk már hosszabb ideje, hogy a rosszabb, a worst case szenárió az inkább az, hogy szociális ígéretek, ajándékok vannak megfinanszírozva az eladósodással, és nem valódi növekedés. Sőt, olyan döntések is lennek, ami a gazdasági növekedési modelleket rombolja és gyengíti. A korrupcióról ne is beszéljünk, de ott is egy érdekes, hogy amikor fiat rendszerekből korrupción keresztül kikerülnek összegek, akkor ezek általában mindig tárgyértékekbe kerülnek. Ingatlanokba, stadionokba, infrastruktúra felépítésekbe. Ez abban az esetben jó, hogyha az infrastruktúra a tömegnek rendelkezésére áll, anélkül, hogy kelljen ezért fizessen. Rosszabb esetben beszivárok, privát ingatlanok építésébe és ilyen kreatív utakon keresztül kikerül a fiat rendszerből az összeg oda. Tehát ezt látjuk, hogy még a korrupció oldalán is tárgyértékekbe kerülnek a fizető eszközök, mert a fizető eszköz magába az csak egy átmeneti szituáció. És ha ezt nézem, akkor hogy hova fektessek be, ezért kell ezzel a kérdéssel, mint befektető foglalkozzak, hogy honnan is jönnek és hogy alakulnak ki az árfolyam mozgások, hogyha ezt értem, akkor nem vagyok annyira elbizonytalanítható, mert ugye a nagy rendszerek, a politikai rendszer, az állami rendszerek is nem nagyon szeretik azt, hogy minél többen kiszálljanak a pénzügyi eszközekből, a fiat eszközekből, és államkötvények is fiat eszközök csak. Csak egy másik formája, nem az a papír, ami a pénztárcában van, hanem egy kötvényen keresztül, de ugyanaz az ígéret mögötte. És ezért minél magasabb kamattal próbálják az embereket, akik nem értik az összefüggéseket, elbizonytalanítani és megtartani a rendszerbe. Pár nappal ezelőtt is hallottam valakitől, hogy igen, be akartam fektetni, de láttam, hogy a kötvénynél, most mondok egy számot, 15% kamatot kapok, ezért mégis maradtam. Tehát megvette a pénzügyi rendszer azt a befektetőt a kamattal, eltorzítva azt a képet, hogy valójában, amire ő kamatot kap, az erodálódik, inflálódik, és emellett persze, hogyha nem értem, hogy a tárgyértékeknél az árfolyam mozgások hogy vannak, akkor jön ez a rövid összehasonlítás, hogy de hát itt kapok egy évre 15% kamatot, a másiknál pedig van egy árfolyam ingadozás mínusz 10%, miért menjek oda. Nagyon rövid időre nézve és fizető eszköz szemszögből ez igaz. És ezért az idősáv ezekben a kérdésekben mindig nagyon döntő, hogy helyre tudjam tenni, és ne sikerüljen ez a torzítás. Tehát ezek a gondolatok az ESG körül, ez pont ma megint hétfő, és ez így passzolt, hogy ezt így kézbe vegyem. Tehát az ESG, az látjuk azt, hogy nem csak a befektetéseknél, ahol rá van pecsételve, hogy akkor environmental és fenntartható ez a befektetés, hanem ez az életnek minden részében megjelenik, és tovább is ezt jelentem, hogy a social és a governance, ennek a kettőnek van a legradikálisabb romboló ereje, a romboló abból a szempontból nézve, hogy a régi intranszparens struktúrákat nézek meg, és termékeket, és mindent. És ugye ez az átmeneti idő nem fájdalommentes, és nem zajnékű történik, ez nem új, ez így volt, így lesz, és így marad. Az erőket csak megmaradjon, hogy igenis rajta maradjunk ezeken a témákon. Ezzel elindulunk egy új hétbe, kellemes napot kívánok mindenkinek, és a viszonhallása, mint mindig, a hónap reggeli PFS Kávézatsz podcastig.